Hallgassuk meg Isten üzenetét, ahogy szól hozzánk, a Lukács evangélium a 4. részből, a 14-től a 22-ig. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombatnapján a zsinagógába, és felállt felolvasni. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úr lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, s hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgáknak, és leült. Mindenki szeme rajta függött a zsinagógában, ő pedig így szólt hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. Mindnyájan bizonyságot tettek róla, csodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti, és ezt kérdezgették, nem a József fia ez. Isten tegye áldottá az ő igényének hallgatását, megértését, szívünk befogadását. Imádkozzunk. Áldunk téged, Urunk, mert napról napra hangzik a te igéd. Áldunk téged, mert hozzánk ragaszkodó és hozzánk hűséges Isten vagy. Köszönjük a múltunkat, köszönjük az eltelt esztendőt, köszönjük az eltelt időszakunkat is, hiszen közben is rád csodálkozhattunk. Köszönjük a jelenünket, a jelen várakozásait, a jelen célkitűzéseit, álmait, vágyait, és köszönjük, hogy a jövendőnk is a te kezedben van. Kérünk téged, Urunk, hogy tisztítsd meg a szívünket, szemünket. Nagyon nehéz kérés az, de mégis ezt kérjük tőled, hogy vedd el mindent a mi útunkból, ami nem visz feléd. És ajándékozz meg mindazzal, ami közelebb visz hozzád. Arra kérünk, Urunk, hogy te cselekedj közöttünk, bennünk, kegyelmed és ígéreteid szerint. Arra kérünk, Szentlélek Isten, hogy áldásoddal légy közöttünk, jelenj meg közöttünk, újra meg újra. Amen. Fennállva, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk a Lukács evangélium a 5. részéből, a 27-től a 32. versig. Ezután kiment Jézus, és meglátott egy Lévi nevű vámszedőt, aki a vámnál ült. Így szólt hozzá, kövess engem. Az ott hagyta mindenét, fölkelt és követte őt. Lévi nagy vendégséget készített neki a házában, és nagy sokaság volt ott, vámszedők és mások, akik velük együtt ültek az asztalnál. A farizeusok és az írástudók pedig zúgolódtak, és ezt mondták tanítványainak. Miért esztek és isztok a vámszedőkkel és a bűnösökkel együtt? Jézus így válaszolt nekik, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazikat hívjam megtérésre, hanem a bűnösöket. Eddig az ige. Az új év, és így az éveleje, az ünnepi beszédeknek az ideje egyre másra hangzanak el ilyen-olyan szervezetektől, köztük nyilván a saját kormányfőnktől és a saját vezetőinktől is elhangzottak üzenetek. Elhangzott a köztársasági elnök üzenete is, és gondolom, hogy néhányan tudjuk is. De nem csak az ő esetükben, nem csak az ilyen előjárók és nagyok esetében, hanem egy-egy szervezetnek az előjárói is. Ilyenkor meg szokták fogalmazni a saját céljaikat, így évelején deklarálják azt, hogy mire is törekednek a következő esztendőben. Ilyenkor egyre másra hangoznak el programbeszédek, és aztán pedig csendben figyeljük, hogy no, és mi lesz a programokból. Mi lesz mindabból, amit meghirdetett valaki, mi lesz azokból a célkitűzésekből, mi lesz azokból a jelszavakból és azokból az elgondolásokból, amit valaki meghirdetett ilyen-olyan közösség számára. Beszédeket érdeklődéssel figyeljük, és érdeklődéssel figyeljük, hogy no, és hogyan tovább. Aztán összemérjük évközben, és egyre más, hogy hogyan is történik az, ami elhangzott az évelején, elhangzott egy út kezdetén, egy megújulás idején, hogyan történik ez tovább. A Lukács evangéliumában Jézusnak is elhangzik egy programbeszéde, mégpedig nem sokkal a munkálkodása elején, tehát szinte a legelején, amikor Názáretben otthon elmondja a maga programbeszédét. Elmondja, hogy ő miért jött erre a világra, elmondja, hogy mi a célja, és mi a küldetése az ő jelenlétének ezen a földön. És utána elkezdi a munkálkodását. Az először hallott ige szakasz, amikor Ézsaiás prófétát idézi Jézus, ez az ő program beszéde, hiszen magára alkalmazza Jézus mindazt, amit Ézsaiás prófétában olvastunk és hallottunk. Az Úr lelke van én rajtam, mert fölkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulását hirdessem a foglyoknak, a vakok szemének megnyilását, és hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ez Jézus programbeszéde, egy új életszakasz a saját működésének elkezdése idején. És aztán a Lukács evangélium a szerkesztése szerint következnek a Jézusról szóló történetek, fizikai és lelki betegek gyógyításai, és a tanítványok elhívásai. Azután, hogy Jézus meghirdeti a maga programját, ezt teszi, így valósítja meg a vakok szemének megnyilását, meg a megszabadításokat, hogy elkezdi gyógyítani a nagyon betegeket, a testi-lelki betegeket kezeli és szabadítja, és második lépésben pedig elkezdi elhívni és összegyűjteni a maga tanítványi seregét. Jézus gyógyításainak közvetlenül üzenete van. Közvetlenül ezelőtt, hogy Mátét elhívná Jézus, két nagyon fontos gyógyítása történik. Az egyik egy leprás betegnek a meggyógyítása. A másik pedig egy nagyon hosszú ideje bénán fekvő ember bűneinek megbocsátását való meghirdetése, bűnbocsánat hirdetés, és utána meggyógyítása. Mindez közvetlenül Máté elhívása előtt történik a Lukács evangélium szerkesztése szerint. A leprás meggyógyítása azt jelenti, hogy Jézus a gyógyíthatatlanokat gyógyítja. Jézus a reménytelenek közé jött. Jézus a bezárt életűek közé jött. Őket keresi a saját tehetetlenségükben, kiszolgáltatottakat, a saját tehetetlenségükbe bezártakat. Azokat keresi, akik maguktól tehetetlenek, és nem tudják jobbítani, nem tudják változtatni a saját sorsukat és a saját életüket. Másrészt, és ezt tudom, hogy tudja a gyülekezet, hiszen nem egyszer hallották már, hogy a leprások meggyógyítása az egy egészen lehetetlen vállalkozás volt. Egészen a 20. század elejéig nem lehetett gyógyítani a leprásokat, mint fertőző betegeket kiközösítették. Épp ezért a zsidó nép hitében és várakozásában ez úgy szerepelt, hogy majd a messiásnak, majd a szabadítónak, az Istentől elküldött szabadítónak, a megígért messiásnak lesz majd ereje hozzá, s lesz szeretete, lesz bátorsága gyógyítani leprásokat. Ő majd tud. A földre szállt Isten majd tud szabadítani, ő majd tud gyógyítani leprásokat is. Tehát ez egy messiási jel volt. Jézus azt mondja a programbeszédében, hogy ma teljesedett be az írás a ti fületek hallatára. És Jézus igazolja. Eljött a messiás. Ott van közöttük, ott áll előttük, és ott gyógyít, megteszi az első messiási jelet. Aztán utána a gyógyítások történetében következik a gutaütött meggyógyítás, akit az emberek, társai, nem tudjuk, hogy barátai, ismerősök, ismeretlenek, fizetett alkalmazottak, kikezek, akik elviszik ezt a gutaütött embert Jézushoz, és megbontják a tetőt, hogy Jézus közelébe jusson, és Jézus meg tudja gyógyítani ezt az embert, de előtte meghirdeti a bűnei bocsánatát. Bűnbocsánatot hirdetni, ez föl is háborította a Jézus körül lévő embereket. Kicsoda ez, hogy ilyen Isten káromlást szól. Megbocsátanak a te vétkeid. Fölháborodnak a körülötte lévő farizeusok, mert jól tudják, hogy ilyet csak a messiás tehet. És Jézus nyomban válaszol is rá. Tudjátok meg, hogy az ember fiának van hatalma megbocsátani a bűnöket. bűnbocsánat hirdetés után föl is emeli ezt az embert, és meg is gyógyítja. Tudjuk jól, ismerjük a történetet. Mit tesz ezzel Jézus? Mit tesz a gyógyításaival? Jézus fizikai gyógyulást hozó tettei az ő programbeszédéhez igazodik. Szabadító szeretettel lép az ember világba. Szabadító szeretettel célirányosan cselekszik az emberért, a bajba jutottakért. És az ő tettének üzenete pedig ez, hogy elérkezett hozzátok az Isten országa. Itt van közöttetek a Messiás. Eljött az Úr erre a földre. Testet öltött az élő Isten. Itt van veletek, és itt van közöttetek. Megnyílt a menny. Isten országa a földre költözött. Elért bennetöket, és megjelent közöttetek. Annyiszor rácsodálkozunk, és annyiszor gondolunk nagyon szívetmelengető érzésekkel a karácsonyra. De az üzenet ugyanaz. Eljött a Messiás. Eljött hozzánk. Megérkezett a mi világunkba. Eljött hozzánk. Eljött, hogy jobbítson, hogy szabadítson, hogy változtasson. Hogy a maga hatalmával és szeretetével, könyörületes szeretetével talpra állítson, kiszabadítson bezárt élethelyzetekből és lezárt élethelyzetekből bennünket. Vajon milyen reménységgel nézünk erre a Krisztusra, akiben tudtunk gyönyörködni néhány nappal ezelőtt, és el tudtunk csodálkozni rajta. Mit várunk tőle? Hogyan gondolunk rá? Hogy van közünk hozzá? Mit remélünk tőle ebben az új esztendőben is? De Jézus körül nem csak betegek vannak, hanem egészségesek is. Testileg, és úgy gondolják, lelkileg is egészségesek. Kétféle csoportja van az egészségeseknek és erőseknek Jézus körül. Az egyik csoport, akik hordozzák a betegeiket hozzá folyamatosan Jézushoz. Nem csak ezek az ismeretlen ismerősök vagy barátok, akik megbontják a tetőt, hogy a barátjukat vagy ismerősüket oda juttassák Jézushoz, hanem előtte is ezt olvassuk, hogy hordozták a betegeket Jézushoz különböző városokból és falvakból. Tehát az erősek egy része, az egészségesek egy része hordozza a gyengéket, hordozza a tehetetleneket. Viszi Jézushoz. Azt teszik, amit majd később Pál apostol fogalmaz meg, tartozunk mi erősek, az erőtlenek gyengeségeit hordozni. Ők ezt teszik. Ők így bánnak az erőjükkel. Aztán van egy másik csoport, az egészségeseket, magukat egészségesnek gondolók csoportja, a testi és lelki egészségük tudatában megbotránkoznak Jézuson. És megbotránkoznak embereken. Mit keres az Isten szentje a bűnösök között? Mit keres a betegségében sindődők, és mi tudjuk az ő gondolkodásuk, ez így szólt, hogy minden betegség Isten büntetése valamilyen bűn miatt. Tehát mit keres? Isten és Isten szentje a betegek között, és a betegek mellett. Szembesít bennünket ez az ige, és ennek az igének az összefüggései azzal, hogy mi hogyan látjuk önmagunkat? Mit kezdünk testi és lelki erőnkkel? Legyen áldott az Úr, ha valaki erősnek és egészségesnek gondolja magát, és látja magát testileg is, lelkileg is. De mit kezd vele? Mire használjuk a magunk erejét? Mire használjuk mindazt, amiben erősebbnek, talpra esettebbnek, hitünkben mélyebbnek gondoljuk és látjuk önmagunkat? Tehát mit kezdünk a magunk erejével? Ezután a két gyógyítás után, a leprás meggyógyítása, és ezután a útraütött ember meggyógyítása után, azt olvassuk, ezután kiment és meglátott Jézus egy Lévi nevű vámszedőt, aki a vámnál ült, és így szólt hozzá, kövess engem. Az, ami Mátéval történik, a gyógyítások után Lévi, vagy Máté elhívása, aláhúzza és megerősíti Jézus programbeszédét. A bűnösöknek gondolt betegek mellett szabadítóként, messiásként, Isten teljhatalmával teljesen jelent meg Jézus, és most egy lelkileg beteg, egy lelkileg összetört ember mellett áll meg Jézus. Folytatja és megerősíti azt a programot és azt a programbeszédet, amit előtte elmondott. bűnösök és betegek között van jelen. Lévi valószínűleg testileg épp lehetett, és talán lelkileg sem látszott rajta különösebben, hogy valami baj van vele. De ő mégis elveszett ember volt, és ezt pontosan tudta saját magáról. Hogy értsük az ő elhívásának izgalmasságát, vagy összefüggését, kell azt értenünk, hogy mit is jelent vámszedőnek lenni. Erről is sokszor volt már szó. És erről a mozzanatáról igen, hogy minden városban vámot szedtek, és a vámot a Római Birodalom céljaira fordították. Kell, hogy lássuk és értsük a térkép ismeretében, hogy Izrael útvonalai a világot kötötték össze, kontinensek összekötő útjai futottak át Izraelen. És ez nagyon húzatossá is tette, és nagyon sok háborúban is belesodorta Izraelt, és nagyon sok megpróbáltatás, és nagyon sok kincs is ebből származott. A vámszedő helyek pedig úgy alakultak ki, hogy a Római Birodalom idején, Jézus idején licitálni lehetett ezekre, versenytárgyalásokat írtak ki, lám nincsen semmi új a nap alatt, és versenytárgyalásokban meg lehetett nyerni, hogy ki legyen egy-egy vámszedő hely. És csak annyi előírás volt ehhez, hogy a Római Birodalom előírta, hogy évenként mennyi adónak kell befutnia, mennyi vámot kell teljesíteni a vámszedő helyen. Az összes többi a saját zsebüket gazdagíthatta. Minden más úgy dolgoztak vele, és úgy szedték a vámot, ahogy nekik jól esett. Csak az volt a fontos, hogy az X összeget eljuttatni a római udvarba és a Római Birodalom udvarába. Ez azt jelentette, hogy mindenki a saját lelkiismerete vagy lelkiismeretlensége szerint szedte a vámot, és dolgozott vele úgy, ahogy ő akart. Innen származott az ő utáltságuk és lenézettségük, nem csak azért, mert kiszolgálták a Római Birodalmat, és ezzel nyíltan hazárulónak gondolták őket, másrészt azért is, mert innen volt a lehetőség, hogy annyit keresett ki, amennyit akart mások rovására, ki a saját zsebére dolgozhatott. Jézus, miután kijön a meggyógyításból, odalép egy bűnöshöz. Azt olvassuk, hogy meglátta Lévit. Lehet, hogy látta már, és lehet, hogy ismerte, hiszen ez mindez Kapernaumban történik, ahol Jézus otthon volt, Péter családjában és házában, és ahonnan a tanítványok egy része származik. Tehát lehet, hogy nem először látta. Lehet, hogy több egyszer nézett rá, és látta, és ismerte őt. Látta a munkaasztalát, és a szívébe látott. Látta azt, ami mögé elrejtőzik, ami mögött ott van, és látta mindazt, ami a szívében történhet. Egyéni látványok és bűnesetek helye lehetett ez a vámszedő asztal. Jézus az élete kellékei mögé nézett, és az élete kellékei között kereste meg Mátét, ezt az embert. A lenézettet, az utáltat, a megvetettet, a kiközösítettet. Vajon mit takarnak a mi életünk kulisszái, a mi munkaasztalaink, munkaeszközeink, munkakörülményeink, társaink, akikkel együtt dolgozunk? Mi van mögötte? Hagyjuk-e, hogy Jézus bevilágítsa azt is, ami mögötte van, s rávilágítson sötét foltokra is? Mit rejtenek a társadalmi szerepeink és státuszaink? Mi van mögöttünk? Jézus ránéz a munkaasztalokra, ránéz a munkahelyeinkre, ránk néz és belénk lát. Érti az összefüggéseket, érti a nyilvánvaló ellentmondásokat, és érti az elrejtetteket, az eltakartakat is. Úgy látja, amilyen saját valóságában látja meg, a saját elesettségében látja meg Mátét, mint ahogy a hosszú ideje bénát, annak látja, aki ő. Azt is tudja, amit mások nem tudnak róla. Nem véletlenül hangzik valószínűleg a bűnbocsánat hirdetés annak a gúta ütött embernek. Jézus azt is tudja, ami eltakarva, szemek elől elrejtve történik egy-egy szívben, indulatok, szavak, érzések. Jézus mögéje lát mindannak, ami az övé körülött van. Máté elhívása a bűnbocsánatról mondott szavainak megerősítése. Jézus folytatja a sort, és aláhúzza, és még egyszer megerősíti. Kövess engem, olvassuk, és fölkelt, és mindenét ott hagyta, és követte őt. Ezt olvassuk Mátéról. Hiszen a Krisztus követés nagyon radikális, nagyon forradalmi változás, nagyon kemény fordulatot jelent mindegyik tanítvány életében. Nagyon nehéz vállalkozás, elindulni egy útra, ahol semmiféle biztosíték, semmiféle előre való kijelentettség, semmiféle előre meghatározott biztonság nincs benne. Csak egy dolog, Jézus szólt, és indulni kell. Mint ahogy Ábrahámnak és a hithőseinek semmiféle garanciája, biztosítéka nincs, csak az Úr szólt. És mert ő szólt, indulni kell. Menni kell vele, és menni kell utána. Választani és dönteni kell. Máté minden bizonyja, mint hogy a tanítványok sem, Péter sem, nem tudták még, mire vállalkoznak az út elején. Még nem tudhatták, mi vár rájuk. Csak egyet tudtak. Jézus hívta őket. Jézus szólt, és ő mondta, hogy kövess engem. Akkor ott Lévi számára egyetlen dolog a fontos, egy ember emberszámba vette őt. Egy szent ember odafigyelt rá. Az Isten szentje elfogadta őt. A megvetettet, a lenézettet, a bűnöst, aki nyilvánvaló elbukások között élte az életét. Vajon mit kellett ott hagynia Lévinek? Mindenek előtt a mások kihasználását. Ott kellett hagynia a saját zsebére dolgozást. Ott kellett hagyni a hatalmából adódó helyzetekkel való visszaélést. Hátat kellett fordítani annak a lehetőségnek, hogy eztán ő legyen az élete közepe, és minden őt kell, hogy szolgáljon. És hátat kellett fordítani a lenullázódott erkölcsi állapotának. Hátat kellett fordítani, így is mondhatnánk, tulajdon bűneinek. A hol látványos, hol elrejtetten, de létező bűnének. Hátat kellett fordítani az én központúságának. Nem ő a fontos tovább, hanem Jézus. Titkolt és nyilvánvaló bűnökkel kellett szakítania, amikor meghallotta Jézus szavát, és el kellett, hogy induljon Jézus szava. Jézus hívására. És ez a helyzet most megint megkérdez bennünket, hogy mit kellene ott hagynunk? Mivel kellene szakítanunk ma, ha megújulni szeretnénk, ha boldog új évet szeretnénk? Mi mellől kéne fölállni egyetlen radikális mozdulattal, s hátat fordítani? Vajon minek kellene hátat fordítanunk? Mit kellene egyszer s mindenkorra abba hagyni, és ott hagyni? Nem úszhatjuk meg a megújulások kérdését önvizsgálat nélkül. Nem lehet megspórolnunk a szembenézést, a magunkkal való szembesülést. Mi az, amit egyszer s mindenkorra le kell tenni, és ott kell hagyni? Talán egy-egy önző megnyilvánulást. Talán egy-egy önző magunk javát és magunk céljaira törtető akaratot. Egy-egy szót, ami simán megsebez másokat, csak hogy magunkat fényezzük. Talán a szeretetlen gesztusainkat kéne ott hagyni. Szeretetlen, bánatot, fájást hozó szavakat. Talán egy-egy fölényes, magabiztos tekintetet. Egy-egy túlzott öntudattal teri állapotot és helyzetet. Mi mellől is kéne fölállni? Mit kéne ma ott hagyni, hogy Jézusnak engedjünk, és tegyük azt, amit Lévi, követni őt? Mindenki magát kell, hogy meglássa, és maga kell, hogy megküzdjön ezzel a felismeréssel. Talán saját lenullázódott erkölcsi lépéseinket, tetteinket. Talán azt, ahol csődöt mondtunk. Nem tudom, mindenki maga kell, hogy meglássa önmagát. Lévi örömmel teszi. Örömmel indul el követni Jézust. Örömmel áll föl az asztal mellől. Egy átkozott hely, amitől megszabadulhat. Egy sötét hely, amiből kiléphet. Tele van a szíve örömmel, hiszen ez a Jézushoz csatlakozás arról beszél neki, hogy elfogadott vagyok. Hogy szóba állt velem valaki, hogy ember számba vesz engem, a lenézettet, a bűneimbe zártat, a magára maradottat, a csődöt mondott, deficites életüt. Olyannyira örül ennek a fordulatnak, és annyira fontos lesz az Lévi számára, hogy meghívja a barátait. Örömlakoma készül, amire meghívja Jézust, és meghívja a hasonszőrű barátait is. Mert rácsodálkozott Krisztusra. Mert megértette valakinek a szeretetét. Mert meggyógyította. Mert megszabadította valakinek a szeretete. Ott akkor egyetlen találkozásban így lett szövetséges társává. Vajon kivel osztjuk meg a saját örömeinket, a Krisztusra találás örömét, a Krisztushoz tartozás örömét? Kit hívunk be ebbe az örömbe? Lévi megosztja az örömét mindazokkal, akik hasonszörűek, mint ő, a sorstársaival, azokkal, akik épp olyan nyomorultul, épp olyan megvetetten, megalázottan, lenézetten, magukba zuhantan élik az életüket, miközben a külső keretek nagyon látványosak is lehetnek, ezzel kevésről tudjuk. Gazdag keret mögött mennyi csőd és mennyi deficit. Lévi barátainak meghívása örömosztozás, mert nekik is erre van szükségük. Azért, hogy ők is Krisztus barátaivá lehessenek. Azért, hogy a barátok együtt éljék át, ők is átélhessék. Igen, aki eljött Betlehembe, aki meghirdette Názáretben a maga programbeszédét, tényleg képes bilincseket leoldani, tényleg szabadulást hoz, tényleg a vakok szemének megnyilását hozza, tényleg talpraállást, tényleg az Isten kedves esztendejének elhozója, megnyitója, és aki megcselekszi ezt az emberrel. Jézusnak útja volt hozzájuk. Tudatosan, szándékosan kereste őket. Szabadulásukért, gyógyulásukért is. A leprást is, a bénát is, a bűnösöket és vámszedőket is. Tudatosan és szándékosan kereste az életük megújulásáért. Jézus útja az irgalmasság útja és az élet gyógyulás útja. Jézusnak útja van hozzánk, nekünk is útunk van ő hozzá. Velünk is megteheti, amit majd énekelni fogunk. Bűnöm láncát oldja föl, kegyelmet csahít. Törje össze balga szívem bálványait. Útja van hozzánk. A szabadulásunkért, az életgyógyulásunkért, az örömünkért, és azért, hogy tanítványai, hírnökei lehessünk. Adja Isten, hogy legyen merészségünk az ő meghívását elfogadni, hogy bátran, mint Lévi, azt mondani, hogy igen, Uram, itt vagyok. Jövök veled. Ha te mellém álltál, én melléd állok. Adjon az Úr így boldog új évet. Amen.